Kész van. Átadták az M6-os autópályát Érd és Dunaújváros között. Pénzügyminiszteri jóslat. Jövőre 5%-ra csökkenhet az államháztartás hiánya. 2%-kal mérséklődik a növekedés. Már 1100-an betegek. A miskolci ivóvíz okozta betegség cseppfertőzéssel is terjed. Újra madárinfluenza. Most 19000 baromfit semmisítettek meg, ezúttal Szankon.
A hírstúdióban Asbót József várja önöket.
Jó estét kívánok, kedves nézőink! Átadta az M6-os autópálya Érditető és Dunaújváros közötti szakaszát Gyurcsány Ferenc miniszterelnök és Kóka János gazdasági miniszter. Utóbbi úgy fogalmazott, ezen túl az eddiginél gyorsabban, jobban és olcsóbban építenek autópályát.
Több mint 58 km hosszú, 26 méter széles, kétszer kétsávos, 11 csomópontja és 61 hídja van. Ez az M6-os most átadott szakasza számokban. A mintegy 128 milliárd forintos beruházás hazánk első állami pénzből és magántőkéből, közcélból megépült autópályája. Kóka János eredményes változásként értékelte a magántőke bevonását és szorgalmazta a verseny nyíltabbá tételét.
Az elmúlt másfél év törekvéseinek eredményeképpen nem csak jó minőségben, de előreláthatólag sokkal olcsóbban is lehet autópályát építeni. Ennek szellemében folytatjuk tovább.
Gyurcsány Ferenc ünnepi beszédében kiemelte, évente 1000 milliárd forintot költ ezen túl az állam különféle beruházásokra.
Befektetünk a jövőbe. Ehhez próbáljuk meg megerősíteni az állam képességeit. Annyit fogunk épületek, utak, vízvezetékrendszerek, közösségi létesítményekbe fektetni, mint soha az elmúlt évtizedekben. Nem tagadom, ehhez lesz majd pillanat, amikor spórolnunk is kell.
A forgalomnak átadott M6-ost éjfélig díjmentesen használhatják az autósok.
Összesen már több mint 1100 beteget regisztráltak a szennyezett miskolci ivóvíz okozta tünetekkel. Úgy tűnik, nem csak azok fertőződtek meg, akik ittak a vízből, hanem azok is, akik nem. Így feltételezhető, hogy a betegség cseppfertőzéssel is terjed.
A kaliki vírus mellett ugyanis szó van a kampilobaktérium azonosításáról is, mint lehetséges fertőzőről, közölte az ANTS Borsodabaui Zemplén megyei tiszti főorvosa. Így a járvány már vélhetően emberről emberre is terjed. A teljes biológiai spektrum elemzése azonban hosszabb ideig is eltarthat. Az ANTS szerint lehetnek olyan fertőző anyagok is a vízben, amelyeknek a lappangási ideje akár hosszabb időt is igénybe vehet. Ezért nem kizárható, hogy a későbbiekben is jelentkeznek még betegek kezelésre. A legfontosabb higiénás körülmények betartása, erre a legalkalmasabb a hipó használata. Továbbra is csak csomagolt ivóvíz fogyasztható.
Madárinfluenza gyanúja miatt 19000 házi szárnyast semmisítettek meg ma Szankon. Mint ismert, Kiskunma és a Bodoglár elnevezésű körzetében egy liba telep szárnyasai madárinfluenza H5 vírusával fertőződtek, ezért a hétvégén az uniós előírásoknak megfelelően az érintett telep 1 kilométeres körzetében csaknem 300000 állatot öltek le.
A szanki telepen napokkal korábban házi szárnyasok hullottak el. A klinikai tünetek alapján arra következtettünk, hogy az állomány a madárinfluenza vírusával fertőzött, ezért a megsemmisítése mellett döntöttünk, közölte Lehotai Árpád, a megyei állategészségügyi állomás igazgatóhelyettese. Szank azok közé a települések közé tartozik, ahonnan szerdától számított 30 napig nem lehetett volna baromfit elszállítani. A fertőzés miatt a 30 nap mostantól kezdődik. Ha a fővárosi intézetbe küldött mintáról kiderül, hogy ténylegesen madárinfluenzával fertőzött, akkor a szanki telep 1 kilométeres körzetében is meg kell semmisíteni minden baromfit.
Mintegy 2500 négyzetméteren leégett egy raktárépület Budapesten a 9. kerületben. Az egykori Vágóhíd területén kínai bálás, ruhák, műanyag áruk váltak a tűz martalékává. 116 tűzoltó próbálta megfékezni a lángokat. Erőfeszítéseiket 32 jármű, 18 habosított vízsugár és 3 vízágyú segítette. Személyi sérülés nem történt, a tűz keletkezésének okát már vizsgálják. Gyurcsány Ferenc kormányfő ma egy szocialista rendezvényen hangsúlyozta, nem zárkóznak el a szombaton bemutatott kormánycsomag teljes körű vitájától. Az ellenzéktől leírt elképzeléseket várnak, mivel a reformok szükségességében úgy látja egyetértenek.
Az MSZP baloldali tömörülés platformjának tanácskozásán Gyurcsány Ferenc miniszterelnök elmondta, a kormányprogramban három olyan tétel van, ami kényelmetlenül érinti a magánszemélyeket. Az általános forgalmi adó 15%-ról 20%-ra emelése, az egészségügyi járulékok növekedése, valamint az ártámogatások.
Halasztani kell az adócsökkentés programját. Egy ponton azt kell mondani, hogy igen, itt újra kell rendezni a viszonyokat. Szeretném, ha mindenki érteni. A Magyar Szocialista Párt választási programjának 7-8 fontos eleméből 6-7-ben változatlan módon megyünk tovább, egyben pedig korrekciót hajtunk végre és halasztunk.
Veres János pénzügyminiszter a kormány szóvivői sajtótájékoztatón beszélt arról, hogy hétfőn megkezdik az új egyensúly programjával kapcsolatos törvényalkotási munkát. Szerinte az államháztartás eredményszemléletű hiánya jövőre a GDP 5%-ára csökkenhet. A gazdasági növekedést az intézkedések várhatóan 2% ponttal mérséklik.
Ez a program lehetővé teszi azt, hogy 2008-tól 2009-ben már egy új döntési lehetőség előtt legyen Magyarország. Az új döntési lehetőség arról szól, hogy az akkor bővülő források, az mostani számításaink szerint mint egy 200 milliárd forintos döntési lehetőséggel, a most felfüggesztett adócsökkentési program, vagy a szociális ellátások bővítésére, vagy más célokra kerüljön Magyarország érdekében felhasználásra.
A Fidesz továbbra is a parlament rendkívüli ülésén számoltatná be a kormányfőt a megszorító intézkedésekről.
A parlament ülésén túl azon, hogy megvitatjuk, megtárgyaljuk a kormány előterjesztését, a saját álláspontunkat, a saját javaslatainkat is elmondjuk.
A miniszterelnök kérésére Szili Katalin, az országgyűlés elnöke hétfőn délután 3 órára hívta össze a rendkívüli házbizottsági ülést.
Azt tanul, aki tud fizetni érte. Ez azonban igazságtalan és sérti az esélyegyenlőséget, mert nem mindenki tud 2-3 millió forintot fizetni a tanítatásáért, ráadásul úgy, hogy adóssággal kell kezdenie az életét. Ezért a Fidelitás tájékoztató kampányt indít a fiatalok körében azért, hogy bemutassák, a kormány hazudik és hintapolitikát folytat. A szövetség minden jogi lehetőséget megragad, hogy az utólagos tandíj ne kerüljön bevezetésre, ha másként nem, őszre akár demonstrációt is kilátásba helyeztek. Nagyobb hiánycsökkentő intézkedése lett volna szükség olyan kiigazításokra, amelyek az állami kiadások és kötelezettségvállalások csökkentésére épülnek, vélekedett Csaba László közgazdász. Az ipartestület vezetője azzal egyetért, hogy a gazdaság egyensúlyba kerülése érdekében mindenki vegye ki a részét a tehervállalásból. Az intézkedések hatékonyságát azonban megkérdőjelezi.
Egyetlen jelentős kiadás csökkentő intézkedés a gázár támogatásának 3 lépésben történő megszüntetése, szögezte le Csaba László, aki szerint a szigorítások súlypontja a bevételi oldalra helyeződött. Az új adónemek bevezetése, illetve a meglévők emelése nem orvosolja a magyar közteher rendszerének alapvető aránytalanságát, azt, hogy az adózók 1/3 fizeti a jövedelemadó 90%-át és a maradék a 10%-át.
Mindezeknek a hatására ugye az előirányzatok szerint is az infláció az idei 2-2,5%-os mértékről 5%-ra nő, az árfolyam nyilvánvalóan gyengülni fog, és ezeknek az eredményeként, hát én úgy gondolom, hogy a korábbi időszaknak a viszonylag kiszámítható viszonyait egy bizonytalanabb gazdasági környezet váltja föl, tehát emiatt a befektetőknek a helyzettel az biztos, hogy nehezebb lesz.
Szűcs György, az Ipartestületek Országos Szövetségének elnöke a megszorító intézkedésekről azt mondta, ilyen nagy horderejű és széles területre kiterjedő intézkedés csomag hatása ma még beláthatatlan. Az IPOSZ szerint erről korábban hatástanulmányt kellett volna készíteni. A különböző adónemek emelése, az egészségügyi hozzájárulás eltörlése súlyos helyzetbe hozza a magyar kisvállalkozókat.
A gazdaságnak lesz egy olyan terhelése, amelyeket lehet, hogy az exportpiacokkal rendelkező multinacionális cégek ki fogják tudni gazdálkodni, de a belső keresletnél más oldalról, Gázár, Villanyárnál történő megszorítások kétszeresen nehéz helyzetbe hozzák a magyar kisvállalkozókat.
Öngyilkos lett három fogolya guantanamói amerikai börtöntáborban. Arabok feltehetően összebeszéltek tettük előtt, és valószínűleg fogvatartásuk ellen akartak itt tiltakozni.
A Kuba szigetén lévő börtöntáborban két szaudi és egy jemeni akasztotta fel magát cellájában. Harry Harris ellentengernagy a bázis parancsnoka telefonon elmondta, a rabok nyilvánvalóan nem elkeseredésükben lettek öngyilkosok, hanem mert ezt az eszközt is az amerikaiak elleni hadviselés egyik formájának tekintik. Az Egyesült Államok körülbelül 460 terrorista gyanús szemét tart fogva Guantanamón. Bill Goodman az egyik emberi jogi szervezet nevében megjegyezte, hogy a guantanamói foglyok emberi jogait a legdurvább módon sértik meg. Elhurcolták őket családjaiktól, szülőföldjükről, nyugtató gyógyszereket adnak nekik, és mindenféle vádemelés nélkül tartják őket fogva. Jack Jacobs nyugalmazott ezredes szerint pedig a történtek miatt még nagyobb nyomás nehezedik majd a washingtoni kormányzatra, hogy bezárja a börtöntábort. George Bush elnök mély aggodalmának adott hangot, amikor tájékoztatták a guantanamói öngyilkosságról.
További rövid külföldi híreink élén arról számolunk be, hogy tagadta bűnösségét annak az amerikai katonai egységnek a rajparancsnoka, akinek a számlájára írják a 24 iraki áldozatot követelő tavaly novemberi hadészai vérengzést.
A Washington Post című amerikai napilap értesülése szerint a katona közölte ügyvédjével, hogy emberei nem szándékosan vettek célba polgári személyeket, betartották a hadviselés szabályait, és nem próbálták meg eltitkolni az ügyet, amivel vádolják őket. Tavaly novemberben lázadók állítólag tüzet nyitottak a tengerész gyalogosokra, ami miatt a raj berontott a házba, egyikük repeszgránátot dobott be, egy másik katona pedig sorozatlövéssel agyonlőtte a bent lévő polgári személyeket. Irán számára elfogadhatatlanok az urándúsító tevékenységének leállítása céljából benyújtott hat hatalmi javaslatcsomag bizonyos elemei, közölte Teherán nukleáris ügyekben illetékes fő tárgyalója. Ali Larijani Kairóban tárgyalt az egyiptomi vezetőkkel és elmondta, az előterjesztésnek ugyanakkor vannak pozitív elemei is. Oroszország és az Egyesült Államok várhatóan már júliusban kereskedelmi megállapodást köthet egymással, jelentette be az amerikai pénzügyminiszter Szentpétervárott a hét vezetőipari állam és Oroszország tanácskozása után. Amennyiben létrejön a megállapodás, úgy elhárulhat az akadály Moszkvának a kereskedelmi világszervezethez való csatlakozása elől. Az indonéziai Jáva szigetén egy forró gázfelhő felrobbanása részben beomlasztotta a Merapi tűzhányó kúpját. Szakértők szerint ezzel csökkent a teljes erejű lába kitörés veszélye, de a környéken lakó 4,5 millió ember még nem nyugodhat meg.
Most lássuk, miről lesz még szó a híradóban. Veszteségben is úszik a dinnye és a gabona, az epernek viszont jól jön a későn érkező nyár. Végső küzdelem. A Lendva Jakab-fán élők meg akarják menteni falujukat az elmúlástól. Pozsonyi Sörfesztivál. Magyarok is szép számmal vettek részt a Unifesten. Gyenge év elé néznek idén a Békés megyei mezőgazdasági termelők. A sok esőben ugyanis szó szerint elúszik a vetés. A dinnyetermesztők kilátásai sem kedvezőbbek, most úgy tűnik legalább 40%-os veszteségre számítanak.
Jóból is megárt a sok, tartja a népi bölcsesség, ami igaz az esőre is. Az elmúlt egy hónapban helyenként a 120 mm-t is meghaladta a csapadék mennyisége, a talaj mindenhol telítődött, amit a hatalmas belvízfoltok is jeleznek. A kedvezőtlen időjárás a dinnyetermelőket sújtja leginkább, napsütés hiányában ugyanis a növény nem tudja felnevelni a fiatal gyümölcsöket.
A hideg csapadékos időjárás következtében a gyökérszőrök elhaltak, a gyökér nem tudja ellátni a növényt. Ennek az a következménye, hogy elhervad a növény, és nem tudjuk, hogy ez visszafordítható ez a folyamat vagy sem. Nagyon valószínű, hogy nem visszafordítható folyamat.
Hasonló a helyzet a zöldségfélék, valamint az őszi búza és a kukorica esetében is. A tavaszi belvíz után a termelők jó része újra bevetette a földeket, amelyek most ismét víz alatt állnak.
Minden kultúrát kár ér már, mert a tavasziakat azért, hogy részint el se tudtuk vetni, részint később vetettük, amit elvetettünk azokra a földeken is levegőtlenné válik a talaj, elsárgul a növény, és bár abból csodát nem lehet várni.
Van 400 hektár szántónk, ami víz alatt áll, ez azt jelenti, hogy ott tulajdonképpen még nem is tudtak vetni, és minden nappal fog hogy annak az esélye, hogy esetleg az idén vetéssel ezt a területet hasznosítani lehetne.
Emellett meghaladja a 12 ezer hektárt az a terület, ahol 100%-osan telített a föld, így bármilyen időszerű munkát lehetetlen elvégezni. Az előzetes felmérések alapján úgy tűnik, búzából a vetés területnek mindössze néhány százalékán várható jó termés, kétharmadán közepes, mintegy 35%-án pedig gyenge hozamokra számíthatnak a termelők.
Kedvez az ég a földi epernek. A nyáron visszaadja azt, amit a csapadékos hűvös tavasszal elvett. Az epertermesztők tovább várnának, minél később jön ugyanis az igazi nyár, annál ízletesebb a termés.
A hűvös időnek csak a 8. Tahitót falui Eperfesztivál szervezői nem örültek. A környéken a termés egyharmadát elvitte a csapadékos tavasz, a hűvös nyár viszont több jót tartogat. A gyümölcs tovább érhet, kiváló minőségű szamócával és a tavainál kétszer magasabb, 400 forint körüli kilónkénti árral kárpótolva a termelőket, akik így még kihúzhatják az évet veszteség nélkül.
Maga a piac az egy biztos dolog, főleg itt Budapest vonzás körzetében, a nagy bevásárló központok vonzás körzetében. Ellenben kétségtelen, hogy ma már nagyon sok család kiegészítő jelleggel foglalkozik az epertermeléssel.
Vagyis eperből a termelő egyre kevésbé lakik jól. Így lehet, hogy míg a környéken, a Szentendrei szigeten korábban 350 hektáron termesztettek epret, idén mindössze 6 hektáron kezdtek neki. Az egységes fajta, a közös marketing még mindig hiányzik. A hazai eper így hiába állna a versenyt külföldön is. Aki eperben utazik, nem mehet messzire, mert nem éri meg.
A régi szokásokat felelevenítve Mária Pócsa zarándokoltak a nyíregyházi görög katolikusok. A belvárosi egyház közösség tagjai csaknem 9 óra alatt tették meg a mintegy 30 kilométeres távot.
Örülök, hogy ennyien vagyunk, a bátraké a szerencse és a kegyelem. Mindig arról beszélünk, hogy manapság kereszténynek lenni igenis bátorság kérdése, úgyhogy akkor bátran és lelkesen induljunk. Mutatom az utat, jó?
A hajnali eső sem vette kedvét ennek a 28 vállalkozó kedvű embernek attól, hogy Tamás atya vezetésével az ősi zarándok útra lépjenek. Az ötlet a fiatal segédlelkész fejéből pattant ki, többek közt azért, hogy a Szent Miklós templom látogatóiból igazi közösséget kovácsoljon.
Valahol pont azt felejtjük el, ami a lényege lenne, zarándokolni, tartani valami felé. Olyan világban élünk, amikor megszoktuk, hogy rohanunk. Mindenki rohan, mindenkinek ezzel is egy dolga van, senki nincs ideje semmire, és néha bizony meg kell állni, és meg feltenni a kérdést, hogy hova rohanok.
A csapat minden útjába eső templomban és keresztnél imádkozott a hazáért, a családért és a barátokért.
Nélkülözhetetlen számunkra ez a zarándoklat, a családdal már más helyeken is voltunk, és nagy örömmel jövünk, és nagy-nagy lelki feltöltődést jelent ez számunkra.
A zarándokok délután 2:30-kor fáradtan érkeztek meg Mária Pócsra, de úgy tervezik jövőre újra elgyalogolnak a könnyező szűzanyához.
Zala megyében az elmúlt másfél évtizedben 14 zsáktelepülés végleg megszűnt, mivel munkahiány a fiatalok másút keresték boldogulásukat. Lendva Jakabfán már csak alig valamivel több mint 20-an élnek. Ők a végsőkig harcolnak azért, hogy fennmaradhassanak. Mesefalut álmodtak meg a településre, mely talán vonzóvá teszi a fiatalokat, vonzóvá teszi a települést a fiataloknak és az időseknek egyaránt.
Harangszó, üres utcák, üres házak és gazdal benőtt porták. Ez fogadja azt a látogatót, aki a zalai Lendvajakapfára érkezik. A településen egykor 300-an is éltek, ma már csupán 22-en. A házak közül 14 lakott, a többi vagy összedőlt, vagy éppen eladó. Néhány kreatív helyi ember úgy gondolta, vissza lehet hozni az életet a faluba, ha az üres házakat felvásárolják és a régi pajtákat felújítják, majd mesefaluvá varázsolják a település romos házait.
Népi hagyomány őrző tevékenységeknek a folytatása, megtanulása, különböző népzenei programoknak a megtanulása, zenetanulás is ezzel kapcsolatban, és olyanfajta játékok, olyanfajta programok, amik mindenképpen kiemelkedő kulturális lehetőséget tudnának itt biztosítani.
Az elképzelések egyelőre tervezési fázisban vannak. Szerencsére több környékbeli fiatal lát fantáziát a mesefalu létrehozásában.
Ezt mindenképpen pályázati pénzekből szeretnénk megvalósítani. Gondoltuk itt az uniós pályázatokra, ami 2007-től egy teljesen új szakaszba kerülnek, teljesen más finanszírozási lehetőségek lesznek, sokkal nagyobb források állnak rendelkezésre.
A tervek szerint a mostanság kihalt utcákat már jövő nyáron gyermekzsivaj tölti meg itt a zalai Lendvajakapfán. A mesefalu megvalósításának összköltsége több százmillió forint lesz.
Világrekord Somogy megyében. Két 12 órás lovas íjász rekord után Kassai Lajos most 24 órásat állított fel. Versenyszerűen váltott lovakkal egy teljes napon át tartott a rekord kísérlet, amire a lovas íjász feszített tempóban 4 évig készült.
Tomboló vihar, 14 fokos hideg és még a sár is a pályára ömlik. Ilyen zord körülmények között indult a rekordkísérlet. 24 óra alatt 14 ló váltotta egymást, egy ló pedig 60-szor vágtázott át ezen a 90 méter hosszú pályán. Még a fővárosból is érkeztek nézők és drukkerek.
A felkészültsége megvan, és a kitartása is, én úgy érzem, de biztos, hogy nem könnyű feladat.
A lovasíjász két 12 órás világrekord és 4 év alapos felkészülés után próbálkozott meg a 24 órás Guinness rekord felállításával.
4 évenként tudok egy ilyen komoly megmérettetést letenni az asztalra. Nagyon fontos a pontszám. Tehát itt nem arról szól a történet, hogy 12 órán keresztül, vagy 24 órán keresztül lovon kell lenni és lövöldözni kell, hanem egy nagyon magas pontszámot szeretnék most is elérni.
Ami sikerült is, ugyanis 24 óra alatt 661 vágtával, 5413 lövéssel és 15594 összpontszámmal világrekord született Magyarországon, Somogy megyében.
A hétvégén Pozsonya fesztiválok városává vált, ahol tucatnyi rendezvény sorozatot, több mint 100 programja közül választhattak az ott élők és a turisták.
Ilyen és ehhez hasonló hangulat uralt a szombaton egész Pozsonyt, ahol azt beszélte már az egész város, hogy ide költözött a híres müncheni Oktoberfest. A hír félig igaz is volt, Közép-Európa legnagyobb sörfesztiválja, méreteiben ugyan még nem hasonlítható német testvéréhez, hangulatában azonban már igen.
No nem, nem, mink nem iszunk nagyon itt Szlovákián. Persze, jó hangulathoz egy jó korsó sör is kell, hát ezt azért csináljuk, hogy éppen tegyük össze az embereket. Rengeteg magyar turista is van itt, rengeteg magyar szavat hallottam ma, és én ennek örülök.
Ez valószínűleg annak is köszönhető, hogy a harmadik alkalommal megrendezett pozsonyi Unifesten harmadannyiba kerül a sör, mint Münchenben, ráadásul legalább olyan finom, mondják a csaposok.
Ahogy nő a sör a korsóban, úgy emelkedik a hangulat itt a pozsonyi sörfesztiválon. A Duna Televízió nézőit Pozsonyból Pozsonyi Péter tudósította.
Főbb híreink még egyszer röviden. Kész van, átadták az M6-os autópályát Érd és Dunaújváros között. Pénzügyminiszteri jóslat, jövőre 5%-ra csökkenhet az államháztartás hiánya, 2%-kal mérséklődik a növekedés. Már 1100-an betegek. A miskolci ivóvíz okozta betegség cseppfertőzéssel is terjed. Újra madárinfluenza. Most 19000 baromfit semmisítettek meg, ezúttal Szankon. A híradó véget ért, munkatársaim nevében is köszönöm egész heti figyelmüket, viszontlátásra!
Köszöntöm Önöket, harmadik napjához érkezett a németországi labdarúgó világbajnokság, amelyen ma elsőként a halálcsoportnak tartott C-jelű kvartettben folytatottak a küzdelmek.
Szombaton adásunk után ért véget a C-csoport nyitó mérkőzése, az Argentina elefántcsontpart összecsapás, amelynek első félidejében a dél-amerikai válogatott 2 gólos előnyt szerzett Crespo és Saviola góljaival. Az afrikaiak a mérkőzés hajrájában Drogba révén ugyan szépítettek, de egyenlítésre már nem tellett az erejükből. A világbajnokság legerősebb és legkiegyensúlyozottabb csoportjában ma délután Szerbia, Montenegro és Hollandia találkozott.
Az Oranje szövetségi kapitánya a találkozó előtti sajtótájékoztatón úgy fogalmazott, fiatal csapata akár a döntőig menetelhet, ám ugyanennyi erővel a csoportból is kieshet. Lipcsében ma egyértelműen a narancssárga szín dominált, a holland drukkerek reggel óta énekeltek és táncoltak a városban. Egy szurkolói csoport a Remember, azaz emlékezz feliratú pólóban feszített, hátán a 88-as számmal. Ez a hollandok 1988-es Európa-bajnoki győzelmét idézte. Talán a vérmesebbek igenis trófeát várnak Van Nistelrooyéktól.
Ehhez az első lépést Robben korai góljával megtették a narancsmezesek, egy nem túl látványos meccsen 1-0-ra legyőzték Szerbia Montenegrót.
Sajnos a szupertorna kapcsán szinte alig beszélnek rólunk, arról. Ma mégis két magyar főszereplője volt a VB-nek. Buzanszki Jenő és Détári Lajos játékát Vastaps kísérte a berlini parlament előtt felállított műfüves pályán, ahol a futball legendák találkozója nevet viselő mérkőzésen olyan hírességek szerepeltek, mint a német Brime és Overa, a francia Papen vagy az argentin Fillet.
Óriási kapcsot kapott Jenő bácsi, hiszen pályára lépett és ő végezte el a kezdőrugást. Andreas Zémet, Jean-Pierre Papen vagy Ferhenc Földszer, tehát ilyen erő Csekanovszki, ilyen nevek voltak. Nagyszerű volt a hangulat, és hát tényleg mindenki megkapta azt a kiérdemet, azt, amit a pályafutás alatt előtt.
Idei ötödik futam győzelmére készült a Forma 1-es brit nagy Dion Fernando Alonso a Renault versenyzője. A VB sorozat idei nyolcadik futamán a címvédő és pontversenyben élő a spanyol pilóta rajtolhatott az érről.
Csattanóval indult a Forma 1 Silverstone-i futama. A szenvedő fél Ralf Schumacher volt, akit Mark Webber küldött a kavicságyba, és jutottak mindketten a kiesés sorsára. Így a biztonsági autó is része lett a versenynek. Két kör után azonban elkezdődhetett az igazi vetélkedő, amelyben kiderült, hogy a Renault egyelőre verhetetlen. A világbajnok Fernando Alonso gyakorlatilag rajtcélgyőzelmet aratott. A harmadik helyről rajtoló Michael Schumacher csak egy huszáros kerékcserével tudott az addig második Räikkönen elé kerülni. Alonsót azonban megközelíteni sem tudta. A végső sor Alonso, Michael Schumacher, Räikkönen, majd Fisichella, Massa, Montoya, Heidfeld és Villeneuve. A pontversenyben tovább nőtt Alonso előnye, már 23 egységgel előzi Schumacher, Räikkönennek 33 pontja van. Vagyis a Ferrari szurkolóknak továbbra is várniuk kell az áttörése, míg Räikkönen esélye a végső győzelemre teljesen irreálisnak látszik.
Rafael Nadal nyerte a férfi egyes döntőjét a Roland Garroson, Nadal ezzel megvédte címét a francia nyílt teniszbajnokságon, miután 4 szetben legyőzte a világ első Roger Federert. Sporthíradóval ma még egyszer 22 óra 30 perckor jelentkezünk, a tehetik tartsanak velünk, viszontlátásra!
Köszöntöm Önöket, kedves nézőink, jó estét kívánok! Nagyon-nagyon lassan, de biztosan megérkezik a nyár a Kárpát-medencébe. Az a felhőrendszer, amely tegnap nagyon sok felé okozott, akár heves zivatarokat, égesült is, lassan délnyugat felé elhagyta térségünket, és éjszaka már csak elszórtan kell számítani csapadékra. A hőmérséklet hajnalra általában 7 és 12 fokig csökken. Aztán holnap délelőtt a Kárpát-medencében végre sok lesz a napsütés, és a hőmérséklet is gyorsan emelkedik. Délután a csúcsérték általában eléri a 22-25 fokot. Kisebb záporokra, zivatarokra, inkább délen, délkeleten is csak elszórtan kell számítani. A frontérzékenyeknek a most következő 24 órában szerencsére nem kell fronthatással megküzdeniük. Végre itt a nyár, de ennek a veszélyei is ismét itt vannak, tehát a déli órákban 12 és 14 óra között elsősorban a gyerekekre nagyon vigyázzanak, és ne engedjék őket a napsütésre, hiszen az ultraviola sugarak már magas értékeket mutatnak. És akkor lássuk a folytatást, kedden, szerdán és csütörtökön végre igazi nyári hőmérsékletek mellett nagyon kellemes időben lesz részünk. Kedden és szerdán csak elszórtan és inkább a keleti tájakon kell számítani a délutáni órákra, a gomoly felhőképződésből kisebb esőre, illetve záporokra. A hőmérséklet csúcsértéke kedden 22 és 26 fok között, szerdán pedig 22 és 27 fok között alakul. Aztán csütörtökön még ennél is melegebb lesz, a délutáni órákban ezen a napon is előfordulhat a nyugati, illetve a keleti tájakon zápor, illetve zivatar, a hőmérséklet csúcsértéke azonban már 25 és 29 fok között alakul. Kedves nézőink, én megköszönöm figyelmüket, ha tehetik, tartanak velünk a folytatásban is. Most pedig kérem, nézzék meg a Kárpát-medence nagyobb városainak holnapra várható időjárási adatait. Viszontlátásra!
elégedettek, avagy sem a betegek a házi orvosukkal? Többek között ezt is megtudhatják hétfőn reggel, mert az Alapellátás Intézet főigazgatója lesz a vendégünk. Aztán a kormányprogram vitája után kormánypárti politikusokat kérdezünk majd, méghozzá konkrét intézkedésekről, elsősorban pedig a várható adómódosításokról, hisz ez mindenkit érint és érdekel. És persze átnézzük a könyvhét újdonságait is. Várom Önöket hétfő reggel is.
Hétfőre már alaposan belekóstolhatnak a labdarúgó világbajnokság semmihez nem hasonlítható hangulatába. Mi felüdülésként mégis sportműsorral várjuk Önöket a képernyők elé, közvetlenül az Egyesült Államok Csehország meccs után és az Olaszország Gána mérkőzés előtt este 8 órára. Stúdiónk vendége lesz két egykori klasszis labdarúgó, Bölöni László és Varga Zoltán, a beszélgetés tárgya természetesen a németországi világbajnokság. Elfogadta invitálásunkat és egyedül a Duna Televízióban beszél, úgy tűnik nem veszélytelen hivatásáról, Éberling András fotós, akit a rendőrei hagytak helyben alaposan az Újpest-Fehérvár mérkőzés után. Zárásként interjút láthatnak Görbic Anitával, akit a világ legjobb kézilabdázó nőjének választottak. Várjuk Önöket az arénában hétfő este 8-tól.
Vannak fontos dolgok az életben, de a foci mindennél fontosabb. Kell egy csapat, kell egy edző.
Ideiglenesen én leszek az edző.
Így lesz olyan kerek a világ, mint egy focilabda.
Ha pontosan játszunk, bajnokok leszünk.
A labdára. A szívmelengető dán családi mozit péntek este 7 óra 25 perckor tekinthetik meg a Duna Televízió foci mozi sorozatában.